Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk életünk segítségét, és most ez órában is a tiszta ígét és tanítást. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén helyünket elfoglalva a 34. Zsoltárunk első két versét énekeljük. A 34. Zsoltárunk első két versét énekeljük, az első vers így kezdődik: mindenkoron áldom az Urat. Hitvallásunk tanítására figyeljünk nyitott szívvel a Heidelbergi KT 26. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Békefi György gondnok testvérünk olvassa az úrnapon közöttünk. Ezek a sákramentumokról, azon belül pedig a Szent Keresztségről szóló tételek.
26. úrnapja a Szent Keresztségről. Mi módon emlékeztet és bíztat téged a Szent Keresztség afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozata javadra szolgál? Oly módon, hogy a vízzel való külső megmosást maga Krisztus szerzette, és egyben ezt ígérte, hogy az ő vére és lelke az én lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet olyan bizonyosan elmossa, amilyen bizonyosan megmoshatom külsőképpen a vízzel, amely a test tisztátalanságát szokta elmosni. Mit jelent a Krisztus vérével és lelkével megmosatni? Azt jelenti, hogy Istentől elnyerjük bűneink bocsánatát, és az ő kegyelméből a Krisztus véréért, amelyet ő a keresztfán való áldozatában érettünk kiontott. Továbbá, hogy a Szentlélek megújít, és a Krisztus tagjává szentel bennünket, hogy a bűnnek egyre jobban meghalljunk, és istenes, fedhetetlen életet éljünk. Hol ígérte Krisztus, hogy ő minket vérével és lelkével olyan bizonyosan megmos, mint megmosatunk a keresztség vizével? A keresztség szereztetése alkalmával, midőn így szólt: Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Ez az ígéret ismétlődik meg akkor is, amidőn a Szentírás a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának nevezi.
Gyertek testvérek, helyünkről fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, háladással állunk meg a te színed előtt, mert elküldted hozzánk követeidet a maga idejében, akik hirdették nekünk az Úr Jézus Krisztus evangéliumát, és köszönjük, hogyha ennek az evangéliumnak lehettünk és lehetünk továbbadói életünk idejében. Köszönjük te neked, hogy ők hirdették nekünk nem csak bűnös voltunkat, hanem azt a kegyelmet is, amelyet te Jézus Krisztusban szereztél a mi számunkra. Köszönjük te neked, hogy bizalmat is ébresztettél a mi szívünkbe, szent lelked által, hogy mi hozzád jöjjünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. És köszönjük, hogy azóta is vezetsz bennünket a te útaidon, igazgatod a mi lépteinket, tanítasz bennünket, mint jó atya, azért, hogy egyre inkább a te dicsőségedet hordozza a mi engedelmes életünk. Köszönjük te neked, hogy erre a te követésedre hívhattunk gyermekeket az elmúlt héten. Köszönjük te neked, hogy gyermekként is megnyílhat az ember szíve te előtted. Kérünk, hogy az igét, amelyet a gyermekek előtt szólottunk, tedd áldottá, és adjad, hogy az ő szívükben megfogalva bizalmat szüljön az te feléd. Köszönjük te neked, hogy most együtt örvendezhetünk ezen az Úrnapon a te színed előtt, idősek, fiatalok, gyermekek. Kérünk, áld meg a mi Isten tiszteletünket jelenléteddel, s légy te a mi tanítónká ebben az órában is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és most arra kérem a gyülekezetet, hogy hallgassuk meg gyermekeink rövid beszámolóját az elmúlt heti gyermek evangelizációról.
A gyerekek és szolgatársaim nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket és mindenkit, aki most egy nagyon rövid kis összeállításban részese lehet annak a hétnek, amit mi itt ebben a nagy forróságban együtt eltöltöttünk. Majdnem 40 gyerekkel voltunk együtt ezen a héten, és ez egy nagy öröm, és egy nagy hálaadás az Úristen felé, hogy megtörténhetett. És hát nagyon köszönjük azoknak a szülőknek, akik úgy indították a gyermekeiket, hogy ránk bízzák, de elsősorban az Úrra bízták őket. És akkor most kérem a gyerekeket, hogy álljunk fel, álljatok fel, és egy rövid kis énekes bemutatóval, legalább az énekeink bemutatásával próbáljuk meg felidézni és átadni a kedves szülőknek mind azt, amiről mi itt ezen a héten találkoztunk, vagy igen, amivel találkoztunk. Ne háttal forduljatok, drágáim, szembe a szülőkkel, jó? Gyertek! Inkább arra az oldalra, mert onnan fog kísérni majd a... A kisebbek lépjenek előrébb. Nagyon sok kicsi volt ezen a héten velünk, hála legyen az Úrnak ezért, a felnövekvő nemzedék. Gyere egy kicsit elrébb, drágám, gyere még, gyere Zsófika. 6 óvodásunk és 10 első osztályosunk volt, és ez egy nagy öröm mindannyiunk számára, mert itt a reménység, hogy jönni fognak később is. Természetesen vannak visszajáró gyermekek, akik hát reménységünk szerint azért vannak, mert jól érezték magukat. A kisebbek számára pedig szeretnénk kedvet csinálni, hogy igen, már nagy csoportos óvodásként is ebbe a táborba el lehet jönni. Első énekünk, amit megbeszéltünk, a fő énekünk lesz. Akinek szüksége van az énekfüzetre, az ki is nyithatja a fő éneknél. Reménykedünk abban, hogy egy kicsit a kedves gyülekezetnek fennakadta füle azon, hogy lám-lám ezek a gyerekek megtanultak latinul ezen a héten. Bizony ismerkedtünk ezekkel a latin kifejezésekkel, és hát ez is Istennek hála, hogy csodálatosan helyre tudtuk tenni ezeket a mondatokat. És hogy miért is fontos nekünk, reformáció 500. évében vagyunk. Hát miről másról emlékeznénk meg a kicsik között is, mint arról, hogy miért fontos ez a számunkra. És ezek a szólák, ugye az összefoglalása tulajdonképpen protestáns hitünknek, hogy mi az, amiben hiszünk. Megtanultuk azt, hogy szólá Krisztus. Most kérdezem a gyerekeket, ki meri megmondani a felnőtteknek, hogy magyarul mit jelent az, hogy szólá Krisztus?
Egyedül Krisztus.
Nagyon ügyes. Akkor azt is megtanultuk, hogy szóla scriptura. Ezt ki mondja meg, hogy mit jelent, hogy szóla scriptura?
Egyedül a Szentírás.
Azt is tanultuk, szóla grácia. Ez mit jelent magyarul? Ki meri ezt megmondani a felnőtteknek? Szóla grácia?
Egyedül kegyelemből.
Tökéletes. És még vissza van azt, hogy szólá fide, ezt kivállalja magára, aki még nem szólt, szólá fide.
Egy tal.
Kedves szülők, gyülekezet, nem megtanultuk latinul a számunkra oly fontos szavakat. A gyerekek nem csak ezt az éneket, és nem csak ezt az öt szólát tanulták meg, az ötödikre még visszatérünk, hanem más énekeket is, és bibliai történeteket is. Megtanultuk, hogy csak a Szentírásból ismerjük meg a mi Úrunkat, mert ez az ő kijelentése. Aztán megtanultuk, hogy nincs más út Istenhez, csak Jézus Krisztus. Erről fogunk énekelni. Történeteket is tanultunk, és aztán a hét végére összefoglalva azért csak-csak rádöbbentünk arra, hogy jók vagyunk együtt, ügyesek a gyerekek, a szolgálók is jól végezték a dolgukat, de azért mégiscsak Istené a dicsőség. És itt jelent meg nekünk az ötödik úgymond szóla, ami azt jelenti magyarul, hogy egyedül Istené a dicsőség. Kérdezem a gyerekek közül, ki vállalja, hogy ezt megtanítjuk most a felnőtteknek? Ki mondja meg ennek a magyar megfelelőjét? Vagy a latin megfelelőjét, magyarul mondtam. Egyedül Istené a dicsőség. Hogy szól ez latinul?
Solus solite.
Majdnem. Segítsük ki, Adrit, segítsük ki, Esztike.
Soli Deo Gloria.
Soli Deo Gloria. Ugye egy kicsit összegabajodik a nyelvünk néha a latin kifejezéseknél, de azért megtanulták, meg egy kicsit izgulunk is itt most a felnőttek előtt. Most, hogy adjunk hálát az Úrnak, ezért énekeljük azt az éneket, hogy halleluja. Történetek, amelyek elhangzottak itt a hét során, a hittanos gyerekek számára többnyire ismerősek voltak. Beszélgettünk az etióp kincstárnokról, akinek fontos volt a Szentírás. Volt szó arról, hogy Jézus a megdicsőülés hegyén, amikor az Úr kijelentette, mindenki számára, aki azt hallotta, ugye három tanítvány volt, egyértelművé vált, hogy őt kell hallgatni, mert ő az Úr, út az Atyához. Aztán beszélgettünk arról, hogy Isten előtt kedves ember az, aki hisz a kapernaumi százados szolgájának a meggyógyulása révén. Aztán beszélgettünk bizony a kegyelemről is, hogy nem azt kapjuk, amit érdemelnénk Istentől, ezt tanultuk meg a tékozló fiú történetéből. És hogy kié a dicsőség, erről énekeltünk, megszóltam, egyedül Istené, ezt pedig a lisztrai sánta meggyógyításának a történetéből tanultuk. Énekelünk egy napról, arról a napról, amelyet az Úr rendelt, mert pont ez az a nap, az Úr napja, amelyet számunkra rendelt, hogy őt dicsérjük.
Oh.
kis összeállítást azért adtuk most itt a kedves gyülekezetnek, hogy részesei legyenek a mi örömünknek. A héten a mi tapasztalásunk az volt, hogy örültünk együtt az Úr Jézusnak. Nem voltam egyedül, nem voltak a gyerekek egyedül, szeretném megköszönni a szolgálóknak. Heten voltunk folyamatosan együtt, akik igei szolgálatot végeztek. Nagyon sok háttérsegítőnk volt, természetesen a konyhás szolgálóknak, nem mondom konyhás nénéket, a konyhán dolgozóknak. Nagyon-nagyon köszönjük a fáradtságos, kitartó heti munkát, bizony ebben a melegben nagyon sokat segítettek nekünk. És voltak fiatalok közöttünk, akik nagyon alaposan kivették a részüket a segítő szolgálatból. Köszönöm az ifiseknek, köszönöm a fiataloknak, és köszönjük azoknak az imádságát, akik a háttérben gondoltak ránk. Köszönjük a süteményeket, akik küldték, és köszönjük mindenkinek, aki gondolatban, imádságban velünk volt ezen a héten. Lesz egy másik táborunk is, a nagyobbak tábora. És itt is hadd legyen Istené a dicsőség, amilyen döcögve indult a jelentkezés. Nagy örömmel mondom, hogy már 22 gyerekkel fogunk elindulni Drégei Palánkra. Itt is kérjük az Isten áldását és a gyülekezet imádságos ránk gondolását. Áldás, békesség, kívánással a gyerekekkel most mi kivonulunk.
Kedves testvérek, mi a 397. dicséretünk első két versét fogjuk énekelni most. Helyünkről álljunk föl, mozduljunk meg egy kicsit. 397. dicséretünk első két versét. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Testvérek. Kedves testvéreim, hallgassuk Isten igéjét, amint írva található Jób könyvének második fejezetében, a második fejezet első 10 versében. Jób könyvének második fejezetében, az első verstől a tizedik versig terjedő szakaszban ezeket találjuk megírva. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is, és megállt az Úr előtt. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak, a földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak, észrevetted-e szolgámat Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön, fethetetlen és becsületes ember féli az Istent és kerüli a rosszat. Még most is kitartóan fethetetlen, bár felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkre tegyem. A sátán azonban így válaszolt az Úrnak. Bőrért bőrt ad az ember, de az életéért mindent odaad. Nyújts csak ki a kezed és tedd rá csontjaira és a húsára, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Kezedbe adom, csak az életére vigyázz. A sátán eltávozott az Úr színe elől, és megverte Jóbot rosszindulatú fekélyekkel tetőtől talpig. Jób fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült. A felesége ezt mondta neki, még most is kitartóan fethetetlen vagy? Átkozd meg az Istent, és hallj meg! De ő így felelt neki, úgy beszélsz te is, ahogy a bolondok szoktak beszélni. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób a szájával. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapokon Jób története alapján ismerkedtünk Isten, a sátán és az ember természetével. Láttuk azt, hogy Isten tökéletes ajándékokkal kész megajándékozni az embert, így a hit, amelyet Isten munkál a szívünkbe, tökéletes, és erre Isten garanciát is vállal. Láttuk a sátánt is, az ő természetének bizonyos jellemvonásait, azt, hogy ő hazug és vádló, úgy tesz, minthogyha Isten nem tudna, nem lenne képes hatékonyan munkálkodni az emberek között, mintha Isten nem volna képes megváltoztatni, ahogy a Biblia mondja, újonnan szülni az ember természetét, majd amikor Isten mégis szembesíti a sátánt azzal, hogy ő erre képes, akkor a sátán vádol, azzal vádolja az embert, hogy csak érdek miatt ragaszkodik az Istenhez. Abból az érdekből, hogy jó legyen sora itt a földön. És láttuk Jóbot is, aki Istentől megáldott ember volt, sokféle fizikai jóval, nagy családdal és gazdagsággal, de láttuk őt a hitben gazdag emberként is. Megértettük azt is az elmúlt vasárnapokon, hogy Jób esete egyedi eset, hiszen a sátán már nincs a mennyben, már nem végezheti így a dolgát, mint ahogy ebben az időben végezte. Láttuk azt is, hogy Isten mindenható Úr. Az ő hozzájárulása nélkül a sátán nem nyúlhat az emberhez, és Isten az, akinek az oltalmában az ember biztonságban van. Láttuk Jóbot, aki elvesztette a családját és elvesztette az összes anyagi javát, és hallottuk az ő bizonyságtételét arról, hogy az embernek tulajdonképpen nincsen semmije, amit a földről magával vihetne, amije van, azt Istentől kapta, és mivel Jób istenfélő ember, azt is vallja, hogy ennek az Istennek joga van nem csak adni, hanem elvenni is. És Jób így hajol meg hittel Isten végzése előtt. A második fejezetet, amikor elolvassuk, akkor bizonyára föltűnt mindenkinek, hogy szinte szóról szóra ugyanaz a jelenet játszódik le ismét a mennyben, mint amelynek tanúi voltunk az első fejezet leíratában. De ez a jelenet már akkor történik, amikor Jób ki van fosztva, amikor az anyagi javai elvesztek, és a gyermekeit is elvesztette. A sátán most is megjelenik Isten előtt, és úgy tesz, minthogyha semmi sem történt volna. Pedig hát mondhatnánk úgy, hogy az első fél időben a sátán vesztésre áll. Jób nem tagadta meg Istent, miközben az ördög mindent elvett tőle. Jób valóban fedhetetlen és igaz, ahogyan ő róla ezt Isten állítja. De a sátán, amikor ezt Isten megkérdezi tőle, hogy hát ott jártál a földön, nem gondolod, hogy beszélnünk kellene Jóbról, hogy mégse fordult ellenem? Akkor a sátán ahelyett, hogy beismerné, hogy igen, Isten, amivel te megajándékoztad Jóbot, amire te újonnan szülted Jóbot, az valóban igaz dolog. Azt mondja a sátán, ó, nem úgy van az, ha majd az Isten megveri őt betegséggel, fájdalommal, ha majd az élete kerül Jóbnak veszélybe, akkor majd meg fogja tagadni Istent. Szeretném fölhívni a testvérek figyelmét, hogy lássuk meg mindannyian a sátán kitartását. Azt, hogy a sátán nem adja föl, és nem mondja azt, hogy Isten, neked igazad van. Ő lázad Isten ellen. A végtelenségig lázad Isten ellen. Bármely emberi elkötelezettségnél és odaszánásnál több van a sátánban. Mi ezt föl se tudjuk fogni. Mi ismerjük a hűségnek egy fokát. Ismerjük azt, hogy valamit el akarunk érni, és azért kitartóan munkálkodunk. De testvérek, ez, hadd mondjam így, piskóta ahhoz képest, amit a sátán produkál a gonoszság mellett. Ez kis piskóta ahhoz képest. Mert ki az az ember, aki ne jutna el arra a pontra, hogy feladom, mégse csinálom. Szinte minden ember megrogy. A sátán nem rogy meg. Nem olvasunk arról, hogy a sátánnál holtpont lenne, hogy hát most teljesen elbizonytalanodott, hogy érdemes-e még Isten ellen harcolni. Előáll egy újabb érvel, hogy vádolja Istent, és az Isten tekintélyét megkérdőjelezze. A sátán elkötelezett Isten ellen, nem adja föl, még hogyha Isten megalázza, még hogyha ki is derül, hogy nincs igaza, amíg élet van a sátánban, addig Isten ellen rugódozik. És mivel azt olvastuk a Szentírás későbbi részeiből, hogy a sátán már nincs a mennyben, és nincs oda többé szabad bejárása, ezért tudnunk kell azt, hogy itt a földön Isten választottait kísérti, és próbálja a mennyei atyukkal szembe fordítani Isten választottait. Meddig teszi ezt? Testvérek, a sátán rendkívül kitartó, egészen az utolsó pillanatunkig. Minden Isten félő ember készüljön fel arra, hogy az élete utolsó pillanatáig, az utolsó lehetetéig a sátán ott fog ólálkodni körülötte, hogy az Istennel szembefordítsa és az Istentől eltérítse. Jaj, de szeretnénk olyan életet élni, amelyben az ördög, mint kísértő ki van zárva, ahol ő nem érhet hozzánk. Majd eljön ez az idő a mennyben, de amíg itt a földön vagyunk, ne is áltassuk magunkat azzal, hogy eljuthatunk a szentségnek arra a fokára, ahol a sátán megriad és elszalad. Hiszen a sátán nem riadt meg még Jézust megkísérteni sem. És hol vagyunk mi Jézushoz? Odaállt ő, hogy a pusztában Jézust is eltérítse az Atya kegyelmétől, az Atya szeretetétől, az Atya akaratának megcselekvésétől. Mennyivel jobban kísért bennünket, mennyivel jobban el akar bennünket szakítani attól az Istentől, aki Jézus Krisztusban megmentett bennünket. Mindenkit, aki hívő, mindenkit keres, támad és körülvesz, persze nem olyan nyílt offenzívával, ahogyan ezt Jób tette, hiszen a sátánról tudjuk, hogy ő a hazugság atya. Sokszor olyan alattomos módon vesz körül bennünket és kísért bennünket, hogy azt észre sem vesszük. Szoktuk is mondani emberileg, hogy édes a kísértés. Édesnek tűnik. És az ember nem jön rá arra sokszor, hogy emögött valójában az ördög van, aki engem szembe akar fordítani Istennel. Testvérek, arra kell, hogy ezt tanítson és emlékeztessen bennünket, hogy ne játszunk az ördöggel, és ne játszunk a bűnnel. Mi hívők, akik tudjuk, hogy Jézus Krisztusban szabadítást nyertünk, sajnos sokszor játszunk az ördöggel, és játszunk a bűnnel. És ez egy rémbeszedelmes játék. Mindenkit óvok attól, hogy az életében olyan dolgoknak adjon teret, amiknek nem tudja az eredetét, aminek nem tudja a hatásmechanizmusát. Ma a világ tele van körülöttünk rejtélyes dolgokkal, rejtélyes gyógymódokkal, rejtélyes lehetőségekkel, ahogy az ember megokosodhat, rejtélyes erőkkel. És sokszor a hívők is, mivel édesnek tűnik ez a dolog, befogadják az életükbe ezeket a tanításokat, ezeket a módszereket. Ne játszunk azzal, amiről nem tudjuk, hogy micsoda. Testvérek, Isten fölfedi magát az ember előtt, nem rejtel semmit magából. Az ördögről olvassuk azt, hogy ő a hazugság atya. Az ördögről olvassuk azt, hogy nem riad vissza attól sem, hogy a világosság angyalának mutassa magát. Jónak mutassa magát. Humánusnak mutassa magát. Azért, hogy bennünket, embereket becserkészen. Testvér, ha nem tudod azt, ami felé lépnél, amiben döntenél, ha nem látod át világosan, hogy mi hogy működik körülötted ebbe a világba, inkább tartózkodjál. Merész dolog persze, merész dolog belevágni dolgokba, amiknek nem ismerjük a hátterét, de ebben a merészségben nagy veszély rejlik. Ne játsz a bűnnel. És ugyanakkor azt is szeretném a szívetekre helyezni, hogy mindig számoljatok az ördöggel. Azt olvassuk róla, hogy szerte jár ebben a világban, keresi a választottakat. Olyan, mint az ordító oroszlán, amelyik éhes. És el akarja ragadni Isten gyermekeit. Számoljunk vele, és soha ne gondoljuk azt, hogy ő olyan kedves kis macska, aki engedi magát megsimogatni, mert óhatatlanul megmarja azt, akinek a közelébe férkőzik. Látjuk tehát most újra a sátánt ott a mennyben Isten előtt, aki nem riad vissza Istennek azt mondani, hogyha Jób egészsége, ha Jób élete veszélybe kerül, akkor majd megtagadja és megátkozza az Istent. És látjuk Istent, aki garanciát vállal arra, amit ő végzett el. Mit végzett elő Jób szívébe? Azt, hogy Jóbot újonnan szülte, hogy Jóbnak élő hite van. Bizalmas kapcsolata van Istennel. Ezért Istentől az ördög szabad kezet kap. Azt mondja Isten, hogy az életét nem veheted el, mert azt én megváltottam, az az enyém, de tessék, próbáld meg. Próbáljuk meg. Újra látjuk a sátánt, aki rögtön dühöng. Erről már szóltam nektek, hogy a sátán nem valami kegyes doktor, aki valamilyen módon szeretné fokozatosan elővezetni az ő rosszaságát, hanem ajtóstól ront be a házba. Jobbot nem szúnyogok csípik meg, és egy kis fájdalma keletkezik. Nem egy influenzát kap el, amiből majd néhány nap múlva ki lehet gyógyulni, hanem nézzétek meg, ez a könyv leírja nekünk Jób betegségét több helyen, megjeleníti előttünk azt, hogy milyen rosszal tör rá Jóbra az ördög. A legnagyobb emberi veszedelembe és mélységbe taszítja Jóbot. Fájdalmas, fekélyes sebek lesznek az egész testén. Ezt olvasjuk a 7. fejezet 5. versében. Aztán a 7. fejezet 14. versében azt olvasjuk, testvérek, hogy a rémálmok kezdik gyötörni Jóbot. Aztán olvasunk arról a 7. fejezetben szintén, hogy fájdalmas, fekélyes hegek, igen, ezt elmondtam, lehámlanak ezek a hegek, és megfeketedik a helyük. A 30. fejezetben ezt olvassuk. Azt is olvassuk a 2. fejezetben, ha itt tovább olvassuk, amikor a barátai megjelennek, hogy visszataszítóvá válik Jobbnak a külseje, eltorzul a betegségben az ő külseje. 19. fejezetben arról olvasunk, hogy rossz a lehellete. A 17. fejezetben arról olvasunk, hogy kóros soványság van rajta. A 30. fejezetben arról olvasunk, hogy lázas. Szintén a 30. fejezetben fájdalmak gyötrik éjjel és nappal. Testvérek, ez nem egy szúnyogcsípés, az ördög berontott a házba. Mindent rászabadított Jóbra, minden olyan betegséget és testi bajt, aminek már csak a hallatán is az ember megretten. Nem véletlen, hogy Jób hamuban ül, hiszen ez a gyásznak, a reménytelenségnek a jele volt abban a kultúrában. Testvérek, a betegség minden ember életének nagyon nagy próbája. A kis betegség is, meg az úgynevezett nagy betegség is. Azért nagy próba mindannyiunk életében, mert a halál és az elmúlás tényét hozza hozzánk közel a betegség. Nem szeretünk betegek lenni. Mert akkor az ember szembesül azzal, hogy olyan folyamatok zajlanak az én szervezetemben, aminek nem vagyok az ura. És félünk attól, amikor nem vagyunk urai a dolgoknak magunk körül. A halál, az elmúlás, a nagy ellenség jelenik meg ilyenkor előttünk. A betegség oka sokféle lehet. Nyilván itt Jób könyvéből most arról olvasunk, hogy a sátán idézte elő Jobbnak a betegségeit azzal a céllal, hogy Isten hívét, Jobbot szembefordítsa alkotójával. Jobb esete tehát egyedi eset. Újra hadd húzzuk ezt alá. Ne általánosítsunk abból, ami itt történik. A hívőknek nem kell arra gondolniuk, hogyha betegségbe esnek, hogy ezzel most kifejezetten a sátán gyötri őket. Vannak ilyen hívők, akik erre gondolnak, hogy most a sátán engem itt gyötör, és akkor el kell hesegetni a sátánt, ez lesz az én gyógyulásomnak az útja. Ez nem helyes értelmezése Jób könyvének. Isten tökéletes világot adott az embernek. Azt olvassuk, hogy látta Isten, hogy jó az, amit teremtett. Az ember ezt a tökéletes világot a bűn eset után, ahelyett, hogy gondozni tudta volna, összerombolta. És nem tud ebben a világban helyesen élni. Nem tudja ezt a világot jól gondozni, és ezzel sok testi szenvedés okozója lett maga az ember, és egyre inkább a testi szenvedés okozójává válik. Isten adta ennek a világnak a fizikai, a kémiai, a természeti törvényeket, azért, hogy rend legyen. Amikor az ember Isten nem tartja tiszteletben, az abban is megnyilvánul, hogy ezeket a törvényeket sem tartja tiszteletben, túllép ezeken, felborítja ezeket, és akkor beláthatatlan folyamatok kezdenek a világban elszabadulni. Ki okozza ezt, testvérek? Hát a bűnös ember. A hívőnek tudnia kell azt, hogy a sátán bűnre akar vinni minden hívőt. És a bűnnek, bizonyos bűnöknek lehet következménye a betegség. Ha egy hívő nem veszi komolyan a tiszta élet isteni parancsát, és lefekszik fűvel, fával, akkor nyilván, ha később écbe esik, nem kell csodálkoznia. Ez nem azért van, mert Isten kiadta őt, és most az ördög támadja. Ez azért van, mert az Isten törvényét nem tisztelte, és nem vette figyelembe. Ha egy hívő dohányozik, és utána egy napon az orvos közli, hogy magának fekete a tüdeje, meg fog halni, nem tudjuk meggyógyítani, ne gondoljon arra, hogy azt az ördög támadja most meg. Ott arról van szó, hogy a hívő nem vette figyelembe Isten törvényét, és ennek a következményével számolnia kell. Fontos tehát, hogy jól értelmezzük a mi testi bajainkat, meg testi nyavajáinkat is, testvérek, és ne démonizáljunk minden egyes betegséget, amiben beleesünk. Azonban minden hívőnek, aki betegségbe, elesettségbe kerül, tudnia kell, hogy a hite próbáltatik meg. Azt tudnélik, hogy bízik-e a hívő Istenben. Életére, halálára és az Isten gondviselésére nézve egyaránt. Az vizsgázik, hogy bízunk-e Istenben. Bízunk-e Istenben, hogyha halálos betegségbe esünk, hogy ő jól tudja, hogy mennyi időt szabott ki nekünk ezen a földön, ő jól tudja, jól döntötte el, és ezt el tudjuk-e fogadni bizalommal. Vizsgázik a mi hitünk a halálunkra nézve. Hogy bízunk-e Istenben annyira, hogyha nem 89 évesen fogunk meghalni, amikor már mindenki azt mondja, hogy na, hát ez már csak természetes, hogy egy ilyen idős korban az ember meghal. Bízunk-e Istenben annyira, hogy amikor fiatalabban halunk meg, vagy fiatalon kerülünk a halál révére, akkor hiszük-e azt, hogy igen, de van a halálon túl nekünk elkészített szállásunk. Vizsgázik a hitünk. Persze könnyű arról beszélni, hogy van örök élet, meg mennyország, addig, amíg az ember jó egészségben van. De amikor közel kerülünk a halálhoz, akkor mindig vizsgázik a hitünk. Valóban hiszem én azt, hogy van folytatás? Hogy Isten a jót készítette el számomra? És vizsgázik az is, hogy hiszünk-e Isten gondviselésében. Tudjátok, én azt már sokszor hallottam emberektől, hogy még nem halhatok meg, mert dolgom van itt. Hát mi lesz nélkülem? Gyerekkel, unokával? És végig a hívő, amikor ilyen veszedelembe kerül, vizsgázik a hitében arról is, hogy bízik-e Isten gondviselésében. Ha én vagyok a gyermekemnek, meg az unokámnak a gondviselője, ha én vagyok, ha én tartom az ő gondviselőjüknek magamat, akkor bajba vannak. Ha hiszek abban, hogy Isten, aki gondot visel rám, őket sem fogja elhagyni, ha oda merem őket hagyni Istenre, az én súlyos állapotomban, akkor jó vizsgázik a hitem. Akkor arról teszek bizonyságot, hogy nem kételkedem Isten minden tudásában, hatalmában, bölcsességében. Kedves testvérek, a hívő hite próbáltatik meg, amikor beteg. Ha maga okozta a baját, akár most fent említettem két szélsőséges esetet, akkor azt gondolom, hogy a hívő a betegségében lássa be, hogy ezt én okoztam, ennek én vagyok a szerzője, kérje Isten kegyelmét, a bűnbocsánatot, és ha meg tudja tenni, szakítson a bűnével. Szakítson a bűnével. Ha nem magának okozta a hívő a betegséget, akkor hordja türelemmel, nem lázadással, hanem Isten felé való bizalommal, azzal a tudattal, hogy az Ura őt nem az egészségéért szereti, hanem Jézus Krisztusban és Jézus Krisztusért szereti, és a hívő hordja úgy a betegségét, hogy Isten sokkal bölcsebb annál, hogy bennünket erőnkön felül megterheljen. Sokkal inkább szeret bennünket. Szeretnék még végül egy dologról szólni a felolvasott rész kapcsán, ezek pedig Jób feleségének a szavai. Sajnos Jób felesége ugyanúgy, mint annak idején a bűnesetben Éva, a kísértő eszközévé válik. Van az úgy, hogy akit a legjobban szeretünk, aki a legközelebb áll hozzánk, pont nem a legjobbat tudja nekünk adni. Miért van ez? Jób feleségének a szavai azt tükrözik, hogy ő úgy érzi ebből az állapotból, amiben Jób került, fölolvastam, hogy mennyi betegség, milyen tünetei vannak, ő úgy gondolja, hogy csak a halál felé van már út. Itt már nincs visszaút. Ebből már nem lehet fölállni. Itt csak a halál van. És amit Jobbnak mond, az, hogy átkozz meg az Istent és hajj meg, az tulajdonképpen arról szól, hogy Jobb, az az Isten törvénye, hogy aki őt megátkozza, azt az Isten megöli. Azt mondja tulajdonképpen ez az asszony Jobbnak, hogy idézd elő, hogy Isten téged végre a halálba taszítson. Kezd el káromolni az Istent, és majd az Isten haragja lesújt rád. Itt vagy szerencsétlenül, ülsz a hamuba, vakargatod magad egy cseréppel, az élet már nem élet a számodra, de nem bírsz meghalni. Akkor segítsünk egy kicsit ezen a dolgon, Jób. Átkozz meg az Istent, aztán majd bekövetkezik végre gyorsan a te halálod. Olyan megdöbbentő az, hogy Jób ezt bolond beszédnek nevezi. Azt mondja a feleségének, hogy úgy szólsz te is, ahogy a bolondok szoktak. Ez a bolondság azt jelenti, hogy hiányosság. Ebben az értelemben egy erkölcsi hiányosságot jelöl. Azt mondja Jób a feleségének, hogy olyan vagy, mint a hitetlenek, akik nincsenek Isten ajándékával tisztában. És így tesz bizonyságot Jób, hogy aki a jót elvette Istentől, az fogadja el Istentől a rosszat is. Szinte visszacseng nekünk az első fejezetből jó bizonyságtétele, aki újra megerősíti a testi nyavajájában, a kilátástalanságában is azt, hogy ő egy Isten függő ember. Nem úgy Isten függő ember, hogy amíg az Isten jót ad, addig függök rajta, és amíg lehet, addig fejem az Istent, hanem úgy Isten függő ember, hogy kész Istentől a rosszat is elfogadni, ha nem mennek jól a dolgok. Testvérek, amikor nem mennek jól a dolgok, akkor az ember sokféle tanácsot szokott kapni. Még azoktól is, akik egyébként szeretik. De ezek a tanácsok nem mindig jó tanácsok. Jób hitének valódiságát, igaziságát, Istentől való fogantatását pontosan az bizonyítja, hogy Jób józan marad ebben a nagyon elesett és nagyon nyomorult földi állapotában is. Józan marad. És azt mondja a feleségének, hogy nem eshetünk abba a bolondságba, hogy az Isten megátkozzuk. Annyi jóval ajándékozott meg az Isten. Megérdemeltük? Nem. De megkaptuk. Lázadtunk ellene? Reklamáltunk az Istennél? Nem. Akkor most a rosszat ad nekünk, most álljunk elé, szídjuk, próbáljuk őt megátkozni. Azt mondja Jób, el kell fogadni a rosszat is. Jób nem mondja azt, hogy jó dolog betegnek lenni. Jób nem mondja azt, hogy jó a gyermekei gyászolni. Jób nem mondja azt, hogy jó dolog szegénynek lenni a gazdagság után. Ő arról beszél, testvérek, hogy el kell fogadni. El kell fogadni. Bele kell nyugodni. Mi az ő belenyugvásának az oka? Az, hogy úgy se lehet tenni ellene semmit? Nem. Az az oka, hogy Jób Isten függő ember, Isten félő ember. És mindazt, ami vele történik, Istentől eredezteti, és azt mondja, hogy az Isten elég bölcs ahhoz, hogy tudja, mit miért cselekszik. Én nem látom át, de elfogadom, hogy Isten elég bölcs. Testvérem, el tudtad fogadni azt, amiben Isten téged belevezetett és járat? Olyan sokszor nem tudjuk elfogadni. Még sokszor az elfogadásunk mögött is egy ilyen pessimista legyintés van. Jó, akkor legyen így, nem érdekel, úgyse tehetek ellene semmit. A hívő ember életében az elfogadás azt jelenti, hogy meghajlunk Isten akarata előtt. És azt mondjuk, nekünk ezt szabta meg, mert jót akar nekünk. Jó lenne neked, ha gazdag lennél? Nem tudom. Isten nem engedte, hogy gazdag legyél. Elfogadod tőle? Jó lenne neked, ha egészségesebb lennél? Lehet, hogy nem jönnél ide soha. Lehet, hogy soha nem keresnéd az Istent. Sorolhatnám, testvérek, az Istenfélő ember megtanulja elfogadni. Elfogadni azt a kort, amiben él. Azokat a történéseket, amikben él. Mert tudja, hogy Isten áll-e mögött. És az a bölcs Isten, aki nagyobb a mi szívünknél, sokkal jobban ismer bennünket, mint hogy mi ismerjük magunkat. Amikor a második fejezetet elolvassuk Jobb könyvéből, akkor másodszorra is vereséget szenved a sátán. És arról szólok nektek itt utoljára néhány mondatban, hogy az Isten győz. Hiszen Jobb nem válik Isten tagadóvá, Jobb nem fordul szembe Istennel, mert amit Isten az ő szívében és a lelkében elvégzett, az tökéletes és tiszta. Amit Isten a mi szívünkbe hoz és ad, amit nekünk kínál, az mindig tökéletes, jó és tiszta. Bolond az az ember, aki ennek ellenáll. De boldog az az ember, aki megnyitja a szívét Isten és az ő ajándéka előtt. Boldog ember az, aki elfogadja Istentől a bűnbocsánatot. Boldog az az ember, aki már nem vitázik Istennel, aki nem áll harcban Istennel, hanem szövetségre lép vele, és azt mondja, hogy én téged akarlak szeretni. Erre hívtuk a gyermekeket is az elmúlt héten, és erre hívunk újra és újra benneteket is. Mert mindez segít bennünket elhordozni a mi földi életünknek jó és rossz dolgait egyaránt, és tudjuk, hogy amit Isten elvégez a mi szívünkben, az örökké való és jó. Ezt a hitet szeretnénk erősíteni itt az úrasztali közösségben is, majd az Isten tiszteletünk következő részében, és adja Isten, hogy a benne való bizalmunkban, annak ellenére, amik kívülről bennünket körülvesznek, meg ne rendüljünk, hanem sokkal inkább legyünk erősek ő benne. Amen. Gyertek, testvérek, fennállva a 478. dicséretünk három versét énekeljük, most mielőtt elcsendesednénk imádkozni. A 478. dicséretünk első három versét, az első vers így kezdődik: Ó, irgalmas Isten!
Ó, nagy és szent Isten!
foglaljuk el helyünket és imádkozzunk. Köszönjük, hogy láttatod velünk a te dicsőséges hatalmadat, mennyei édesatyánk, amelyet noha támadnak szellemi hatalmasságok, mégis megrendíthetetlen múltban, jelenben és jövőben. És köszönjük te neked, hogy ez a mennyei hatalom és ez a mennyei erő az, amely keres most bennünket, amely által a szíveinket újonnan szülöd, és a hit drága, kegyelmi ajándékával ajándékozod meg tieidet. Köszönjük, hogyha ennek a hatalmas ajándéknak és kegyelemnek már a részesei lehetünk, de köszönjük, hogy hívsz is bennünket magadhoz, hiszen te nélküled, a veled való szövetség nélkül mindannyian kiszolgáltatottak vagyunk. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hogy el ne felejtkezzünk arról, hogy te vagy az, akitől minden jó, tiszta és örökkévaló dolog származik. És könyörülj meg rajtunk, hogy földi életünk sokféle bajában, szenvedésében, amelyekben talán járunk, el ne forduljunk tőled, el ne szakadjunk tőled, hanem legyünk mindig erősek te benned. Köszönjük, hogy erősítgesz most bennünket az ige által, szent lelked által, a szent jegyek által is. Légy így, ami őrizőnk, és engedd, hogy igaz bizonyság tevőid maradhassunk életünknek minden idejében, halálunk utolsó percéig. Köszönjük te neked, hogy mellettünk állsz, és így köszönjük meg azt is, hogy nagy betegeink mellett is ott állsz, akik fájdalmakkal küszködnek. Ő érettük könyörgünk most különösképpen, e vasárnapon, és azt kérjük, hogyha lehet, akkor enyhítsd az ő szenvedésüket. Van hatalmad arra is, hogy meggyógyítsad őket, de tegyél mindenféleképpen az ő javukra. Segítsed meg őket, hogy miközben az ördög támadja őket, aközben ők maradhassanak hűségesek te hozzád. Légy segítségül nekünk is, hogy meg ne restüljünk az imádságban, az érettük való könyörgésben. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imánkat, mert kegyelmes vagy, és a te gyermekeidre figyelsz. Kérünk, így hallgasd meg most személyes imádságainkat is. Amen.